Miniszterelnök úr, jó reggelt kívánok! 22 évvel ezelőtt már részt vett egy alkotmányozásban az ellenzéki kerekasztalnál. Hát abszolút történelmietlen, de legalább személyre szabott a kérdés, hogy mit mondana az akkori önmagának most? Vigyázz, ha rajtad múlik, úgy csináld, hogy nehogy 2 évtized múlva ismét elő kelljen venni ezt a kérdést.
Hát érdekes érzéseket indít el bennem az ön kérdése. Egyfő az ember mindig kicsit meghatódik, hogyha 20 év ezelőtti önmagára gondol vissza. Ettől majd most igyekszem azért, ennek a hatásáról igyekszem kivonni magam. De hát szép idők voltak kétségkívül, ráadásul sorsfordító idők voltak. Az ország számára is fontos volt, és egy nagyon nehéz helyzetet kellett megoldani. Mint általában nehéz helyzeteket, ez sem sikerült tökéletesen megoldani, de olyan megoldást azért találtunk, amellyel előrébb jutott az ország. Ezt azért mindenképpen elmondhatjuk. Még ha a következő évek, illetve 2 évtized, akkor még nem látható kérdéseire nem is tudtunk jó válaszokat adni, illetve nem is tudtunk olyan megoldásokat kitalálni, amelyek föltétel nélkül kiállták volna az idők próbáját. Tehát van, ami azóta már gyengébb érdemjegyet kap az ember fejében, mint ott az asztalnál, abban az adott pillanatban a heuréka élményével az ember rámosolygott egy alkotmányos megfogalmazás megtalálásakor a papírra. No, hogy egyszerűbben fogalmazzak, a nehéz helyzet abból fakadt, hogy a kutya se küldött bennünket oda. Ez egy csak kicsit túlzás, mert természetesen voltak Magyarországon demonstrációk és tömegtüntetések. Nem lehet azt mondani, hogy a kommunista rendszer az népi nyomás nélkül is összeomlott volna, ez nem igaz. 4 nagyszabású tüntetés volt, amely kifejezte a népakaratot. Ilyen volt a Bős-Nagymaros ügyében, a falurombolás ügyében, március 15-e ügyében, és volt még egy, amire most hirtelen már nem is tudok vissza. Március 15-e, bocsánat. Az volt a 4. Tehát volt kétségkívül megmutatkozó népakarat, de az ellenzéki pártok alkotmányozásban részvevő képviselőinek formálisan senki sem adott mandátumot. Nem volt mögöttünk alkotmányozó nemzetgyűlés, nem volt mögöttünk parlament. Ráadásul a kommunisták, akik a másik oldalról tárgyaltak az alkotmányozásról, sem rendelkeztek az emberektől fölhatalmazással, hiszen ők meg egy diktatúra képviselői voltak. És ebben a helyzetben kellett demokratikus alkotmányt létrehozni. Hát ezért lett olyan az alkotmány, szégyenlős, ez a legjobb szó, ez egy szégyenlős alkotmány lett, amely az első paragrafusban be is vallja, hogy egy kicsit szégyenkezik, és azt mondja, hogy hát ez az alkotmány csak addig legyen, amíg a végleges el nem készül, tekintsük magunkat az itt alapkövetkező szöveget csak ideiglenes megoldásnak. Hát így történt.
És akkor 20 év alatt sokat változott a helyzet.
Hát 20 év alatt kiderült, hogy az a munka tökéletlen volt. Még egyszer mondom, előrébb vitte az országot, de tökéletlen volt, és ahogy az idő haladt előre, egyre több gyengesége került napvilágra, és akkor nem volt a parlamentben soha 2/3, illetve olyan 2/3, amely képes lett volna alkotmányozni, mert amikor az MSZP meg az SZDSZ kormányon volt, olyan volt közöttük a bizalmi viszony, ami nem tette lehetővé, hogy megalkossák az új alkotmányt, és ebben a helyzetben az alkotmánybíróság magára vállalta azt a feladatot, hogy a tökéletlen alkotmány hiányosságait alkotmánybírósági ítéletekkel pótolja, illetve orvosolja. Ebből alakult ki egy úgymond láthatatlan alkotmány, amit soha senki nem hagyott jóvá, demokratikusan senki nem fogadott el, de mégis körülvett bennünket és szabályozta az életünket. Ez nem normális helyzet, ezen a nem normális, de logikus úton létrejött helyzetnek a meghaladása érdekében van most szükség, erőteljes szükség egy új alkotmányra.
Akkor evickéljünk is, hát a mostani nap, az illete pontosabban aznap, amikor beszélgetésünk majd felvételről adásba kerül, kezdi tárgyalni az Alkotmányügyi Bizottsággal beadott módosító indítványokat, hát van majd 100 darab belőle, és a fele kormánypárti. Utóbbiakról azért lehet tudni nagyjából, hogy a Szili Katalin féle tervezetből, a nemzeti konzultációból, illetve más javaslatokból épültek-e be.
Hát van itt az alkotmány, bocsánat, van az alkotmánybíróság elnökétől befogadott néhány indítvány, van az akadémia részéről benyújtott indítvány,
zöld
szervezetek és civilek részéről kifejezetten sok indítvány található. Tehát nem csak a nemzeti konzultáció kérdőíves formái, hanem a nemzeti konzultáció más formái is alkalmat adtak arra, hogy összegyűjtsünk módosító indítványokat.
Nem lehetett volna eleve jobb alaptörvénytervezetet írni, hiszen a Salamonféle bizottság már elvégzett egyfajta véleménybegyűjtést, vagy eleve tudatosan nyitva hagytak néhány kérdést.
Hát mi igyekeztünk, és most is arra törekszem, hogy az utolsó pillanatig a lehető legnyitottabb legyen az alkotmányozás. Tehát ahhoz, hogy ez valóban az emberek alkotmánya legyen, hogy ne csak a többség, hanem mindenki alkotmánya legyen, vagyis erős alaptörvénye legyen az országnak, ahhoz nyitottnak kell lenni a megalkotás folyamatának. Tehát az utolsó pillanatig lehetőséget kell adni szinte mindenkinek, minél számosabb szereplőnek, hogy a gondolatait mérlegelés céljából el tudja juttatni az országházhoz.
Ugye képtelenség lenne azért végigzongorázni ezt a majd 100 módosítói indítványt, de még a kormánypártiakat is, tehát most óvatatlanul szemezgetni fogunk, akár szubjektív alapon is. A gyermekek után járó plusz szavazat, vagy az anyák plusz szavazati joga ugye kikerül most már ebből a szövegtervezetből, de ön azt mondta, hogy nem adja fel, akkor lehetséges egy olyan kompromisszum, hogy 16 éves korhatár, erről is volt szó.
Annak én nem volnék híve. Van ugyanilyen javaslat is az asztalon, de úgy látom, hogy a parlament többsége inkább fenntartásokkal viseltet ez iránt. A lényegre érdemes összpontosítani. A lényeg az az, hogy Magyarországon úgy érezzük sokan, hogy a családok nem megfelelő súllyal vannak képviselve a közéletben. Ennek az az oka, hogy a családban nevelt gyermekek, amíg nem érik el a 18. életévüket, nem tudnak szavazni. És annak a megoldásán gondolkodik egész Európa, tehát most nem csak egy magyar ügyről beszélünk, Németországban például ez egy szép karrierbe futott vita, hogy hogyan lehetne valamilyen módon, elismerve, hogy a gyerekek persze kiskorúak és önmagukban nem tudnak szavazni, de valahogy mégis a családokat abban a helyzetbe hozni, hogy kifejeződjék a politikai életben is, hogy ők többen vannak, mint ahogy voksot le tudnak adni. Erről szól a kérdés, és szerintem is egy megoldandó probléma, de nem szabad olyan megoldást választani, amit az emberek nem éreznek magukénak. És miután ugye én arra tettem esküt, hogy ez a kormány az emberek kormánya lesz, és arra esküdtünk, hogy az alkotmány pedig az emberek alaptörvénye lesz. Ezért bármennyire is érezzük úgy, hogy igazunk van, vagy ez egy jó gondolat, vagy megoldandó kérdés, nem tehetjük meg, hogy egy masszív ellenvélemény mellett, mert az emberek masszívan, tehát egy nagy fölénnyel, vagy nagy többséggel, szinte 74%-kal elutasítják ezt a gondolatot, hiába vagyunk meggyőződve arról, hogy ez egy jó gondolat, ilyenkor erről le kell mondani. Tehát ha az elitista és a demokratikus kormányzás között lényegi különbségek vannak, és Magyarországnak ma demokratikus kormányzásra van szüksége, amely bízik az emberekben, meghallgatja őket, és beépíti a gondolataikat a nagy közös alkotásokba, mint amilyen egy alkotmány. Ezért most erről le kell mondanunk. De mint minden társadalomban, bizonyos kérdések nem baj, ha fölszínen maradnak, és tovább gondolkodunk róla, és majd meglátjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 év múlva mit fognak gondolni ugyanerről a kérdésről az emberek. És én nem zárom ki, hogy addigra ez a kérdés valahogy közelebb kerül a szívükhöz, mi jobban megbarátkoznak velük, esetleg az értelme is világosabbá válik, mint ahogy nekünk sikerült ezt most föltárni. Tehát én ezért fogalmazok úgy, hogy nyitva kell hagyni a kérdést, de az alkotmányból most ki kell venni, mert így korrekt, így becsületes.
Maradjunk még határon túliak szavazói joga. Ugye a mostani tervezetben van egy olyan megfogalmazás, hogy magyarországi lakóhelyhez kötheti az állampolgárok szavazati jogát, és ez azt hiszem egy kicsit félreértésre adott jogot. Sokan úgy érezték, hogy nem tartja be a kormánypárt azt az ígéretét, amit tett a határon túli magyaroknak.
Ez a megfogalmazás, amit ön is idézett, ez nyitva hagyja az összes megoldás lehetőségét. Tehát kötheti, tehát vagy köti, vagy nem. Ha nem köti hozzá, akkor sem követel alkotmányellenes tettet. Ezért ezt a vitát méltóságteljes és komoly formában a későbbiekben kell lefolytatni. Általában érdemes az ön utolsó félmondatára reagálva elmondani azt, hogy egy nagyon érdekes és nagyon emberi reakciót vagy magatartást is megfigyelhetünk itt. Ugye minden embernek van egy vagy két olyan témája, ami az ő szívének különösen fontos. Én az enyém éppen elbuktam, mert én a családi szavazatot tartottam ilyennek, de mindenkinek van azért egy-két ehhez hasonlóan fontos szívügye. És ezekben az ügyekben mindenki azt szeretné, hogyha a maga területéről minél több részletszabály kerülne föl alkotmányossági szintre, alkotmányos védelmi szintre.
Mondván az a biztos, nem?
Így van, és ezért mindenki a zöldektől kezdve a szociális ügyekben dolgozó civileken keresztül a határon túli magyarokért szolidaritást vállaló nemzeti gondolkodású közösségig mindenki próbálja a részletszabályokat is alkotmányos szintre emelni. De az alkotmányban ez lehetetlen, mert ez egy alkotmányt ezt tönkre tesz. Az alkotmánynak azért megvan a maga szakító szilárdsága, logikája.
Így is 30 oldalas volt ez a tervezet.
Meg van egy jogi logikája is, tehát azért ez közösen alkotjuk meg, de a végső formában mégis szakembereknek kell majd dönteni, méghozzá a legjobb képzettséggel rendelkező jogászoknak. Ezért nem tudunk mindent befogadni oda, de együtt az alkotmánynak jeleznie kell, hogy egyébként ezek fontos kérdések, és később majd vagy kétharmados vagy feles törvényekbe szabályozásra kerülnek majd. Így csak a későbbi szabályozás legfontosabb elvét, vagy ha úgy tetszik, irányát jelölheti meg az alkotmány. Itt is történik ez, mert a nemzeti összetartozást olyan alkotmányos értékké emeli az alkotmány, amelyet egyébként segíthet a határon túli magyaroknak adott szavazati jog. De erről majd egy külön vitát kell folytatni.
Vitában horvát modell például. Lehetséges? Hát minden, erről volt szó.
Minden nyitva van. Tehát egyelőre ebben a kérdésben semmilyen megoldás nem szorult még a partvonalon kívülre.
Tényleges életfogytiglan bekerül 120 év? Hát, mint ez, Amerikában?
Hát ez lehetne az egyik megoldás, de ez meglehetősen idegen a magyar jogi hagyományoktól, és a magyar fülnek egy kicsit szokatlanul, talán nevetségesen is, bár az ügy halálosan komoly, de mégis nevetségesen is csenk, hogy valaki 300-400 év börtönt kap. Egyszerűbb talán a magyar hagyományokhoz visszanyúlnunk.
Jelenlegi BTK-ban is benne van egy hasonló megoldás.
De ennek az alkotmányos szintre való emelését az indokolhatja, hogy ez az alkotmány, hogy ez a szabály, ez azért ostrom alatt áll. Belföldön is ostrom alatt áll, és a nemzetközi jogképviselői is berzenkednek ellene. Számos európai országban más megoldást választanak, se halálbüntetése, tényleges életfogytiglani nincs, és vannak törekvések, amelyek ezt általánossá szeretnék tenni egész Európában. Azért kellett megkérdezni a magyarokat erről a kérdésről, hogy mi mellett álljon ki a kormány. És a magyarok egyértelműen azt mondják, hogy ha halálbüntetés nincs is, tényleges életfogytiglannak lenni kell. És a magyar kormánynak az a dolga, hogy kiálljon emellett a össznépi álláspont mellett. 94%-a az alkotmányozásban résztvevőknek támogatja ezt a megoldást.
Egy 5 hónapos kisfiú édesapjaként, hogy legyen egy abszolút szubjektív kérdésem, gyermekvállalás költségeit ugye a közterviselés figyelembe veszi. Ez a mondat csak a mostani családi adókedvezményt jelenti, vagy esetleg az a bizonyos áfa csökkentés, amire volt parlamenti javaslat, bejöhet?
Természetesen minden megoldást megfontolhatunk. A mi fölfogásunk szerint a családosokat, a dolgozó családosokat úgy tudja leginkább, az ő erőfeszítéseiket úgy tudja leginkább elismerni. A kormány úgy tud leginkább kiállni a családok mellett, hogyha világossá teszi, hogy a gyermeknevelés költségeinek bizonyos része nem képezi az adó alapját. Tehát nem kedvezményt, ajándékot, kiváltságot kapnak a családosok, hanem annak az egyszerű biológiai és fizikai ténynek az elismerését teszi meg a mai jogrendszer és a kormány, én személy szerint is ezen az oldalon állok, hogy a gyermeknevelés költségeit le kell vonni abból az összegből, ami után adót kell fizetnünk. Hiszen ebből az összegből a köz számára is fontos, sőt a köz számára a legfontosabb dologra költünk. Nem elverjük, nem elisszuk, nem szerencsejátékra fordítjuk, nem szoknyák után szaladgálunk ezzel a pénzzel, hanem neveljük a gyerekeinket. És ez az országnak is fontos. Ezért a mostani adórendszer, amely a korábbi családellenes adórendszert váltotta föl, világosan kimondja, hogy a gyermeknevelés költségeinek legalább egy bizonyos része olyan, ami után nem szed adót a központi kormányzat.
Valami nincs benne, ugye a mostani tervezetben ez pedig a 200 fős parlament legalábbis így kimondva. A vitában meg az elképzelések között ugye a létszámcsökkentés miatt is az összeférhetetlenség újra szabályozása is szerepel. Polgármester azért a Fidesz frakció álláspontja szerint sem lehetne a jövőben képviselő, de már olyan elképzelés is elhangzott, hogy semmilyen kereső foglalkozást nem folytathatna.
Itt ugye ezek azok a politikában kifejezetten súlyos dilemmának számító kérdések, ahol a magamfajta döntéshozónak azt kell mérlegelnie, hogy melyik ujját harapja meg. Mert egyfelől én személy szerint fontosnak tartom a polgármesterek véleményét. Azért a polgármestereket mégiscsak az emberek választották meg. Tehát a polgármestereket azzal vádolni, hogy ez manapság divat a politikában, hogy ők két helyről is fizetést kapnak, ez egy szerintem egy oktondi álláspont, hiszen arról van szó, hogy a képviselők azért választják meg a polgármestereket, hogy a saját településük érdekében eljárjanak. Hol máshol tudnának a leghatékonyabban eljárni, hanem a parlamentbe. Tehát ilyen értelemben az egyik munkájukból következik a másik. Egyébként nem parlamenti képviselőként, hanem a folyosón üldögélő polgármesterként kellene ott várni, hogy lecsaphassanak valamelyik törvény alkotóra, vagy államtitkára, vagy éppen miniszterre, elég mixált könyveit ebből a szempontból fölidézünk. Tehát én csak azt akarom akarom mondani ezzel, hogy volt értelme, és van értelme annak, hogy polgármesterek, parlamenti képviselők. Itt harapottam meg az egyik ujjam, de meg kell harapnom a másik ujjamat is, amikor világos, hogy egy 200 fős parlamentnél nem fordulhat elő olyasmi, hogy mondjuk ott ül benne 50 vagy 100 polgármester. Mert az azt jelenteni, hogy a magyar politikai osztály, a közélettel foglalkozó emberek köre túlságosan beszűkülne. Az meg egészségtelen volna. Ezért bármennyire is nehéz, én személy szerint az összeférhetetlenség kimondása mellett vagyok, és azt a megoldást keresem, hogy hogyan lehet az emberek által közvetlenül megválasztott polgármestereket más módon bevonni a központi döntéshozatalba.
Két kamara nem lesz, legalábbis
úgy. A kétkamarás parlament egy elvetett megoldás, tehát más megoldásokat kell figyelembe vennünk. Ilyenek léteznek a világban, nem kell a csövön hajukat föltalálnunk. Ki is fogjuk választani a magyarok alkatához leginkább illő méretű, számozású európai megoldást.
Sokan felvetik azt a kérdést ilyen vagy olyan megfontolásból, hogy mi is adja majd a mostani alkotmánynak úgymond a legitimációját, és ugye ezelőtt a nemzeti konzultáció voltak kérdések, és hát sok kérdés azért olyan volt, amire józan paraszt észre meg lehetett előre jósolni, mit fognak az emberek válaszolni, hiszen a munkavédelme, egészségvédelme persze igen legyen benne.
Érdekes dolog, amit mond. Érdekes dolog, amit mond, mert én is így gondoltam, hogy józan ésszel talán a föltett kérdések kétharmadára is nagy valószínűséggel megjósolható a válasz. De tudja, az igazi érdekesség az, hogy ennek ellenére ezek a kérdések nem szerepeltek az alkotmányba. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket vagy nem szabályozta az alkotmány, vagy pont ellenkezőleg szabályozta, mint ahogy a kérdőívek alapján az emberek szeretnék. Például azt, hogy a jogok mellé deklaráljon-e kötelezettségeket is az alkotmány, ebben pont az ellenkezője volt a mai magyar alkotmány filozófia alapja, amelyik azt mondta, hogy a jogok azok olyasmik, amelyek kötelezettség nélkül illetik meg az embereket, tehát nem lehet együtt említeni a dolgokat. Egyébként ez egy nagyon szépen kimunkált filozófiai álláspont, a nemzetközi jogirodalomban jól ismert, de láthatóan nem érinti meg a magyarok lelkét. Ők úgy gondolják, hogy a jogoknak és a kötelezettségeknek együtt kell haladni, egy alkotmány nem jogfilozófiai papíros, kétségkívül nem árt, ha van egy koherens jogfilozófiai szemlélete, de alapvetően mégiscsak az adott nép, amely magának a törvényt megalkotja, lelki alkata kell, hogy tükröződjék benne. Tehát ezért a józan ész szabályai szerint mindannyiunk által vallott értékek nem szerepeltek a mostani alkotmányba, most kell őket beletenni. Ebből is látszik, hogy mennyire ideglenes volt a megelőző.
De azért valljuk be őszintén, az egy átlag ember a hétköznapi gondjai mellett nem azzal tölti az idejét, hogy egy alkotmány szövegtervezetet A-tól Z-ig végigolvas. Mit tudna mondani, hogy mitől lesz ez nekem, neked, neki fontos?
Hát először is rögzítsük azt a tényt, hogy bár kétségkívül egy alkotmány végig bogarászása, az komoly feladat, sőt egy alkotmányra vonatkozó 13 pontból álló kérdőív végigbogarászása, megértése, megvitatása és utána a megfelelő válaszok kiválasztása is egy időigényes, és legkevésbé sem hétköznapi elfoglaltság, mégis volt magyar honban több mint 900 ezer olyan honfitársunk, aki ezt megtette. Én ezen nem azt mondom, hogy meglepődök, azt sem mondom, hogy meghatódok, bár van benne valami megható, de egy kicsit elérzékenyül az ember, mert a politikában mi tesszük a dolgunkat, időnként kialakul bennünk egy olyan érzés, hogy hát ezek az ügyek csak lassan nekünk fontosak. Itt csapásokat adunk, csapásokat kapunk, az emberek mindenfajta nyűge, baja is van természetesen, és időnként társtalannak érzi magát az ember. Nagyon nagy megerősítést jelent az én számomra is, de a kormány többség számára is, hogy egyáltalán nem igaz az, hogy mi a néptől vagy az emberektől elválasztva, elszigetelten folytatnánk a saját csatáinkat olyan ügyekben és olyan logika mentén, amit rajtunk kívül szinte már senkit sem ért. Nem így van. Az emberek követik a politikát, érdekli őket, tudják, hogy a sorsukról szól, és ha lehetőség van, akkor 8 millióból 900 ezer ember fogja a tollat, és rááldoz, én nem is tudom mennyi időt, hogy végigbogarásza, megbeszélje, kitöltse, elküldje, postára adja. Ez az állampolgári elkötelezettségnek egy olyan példája, ami erőt kell, hogy adjon az egész ország számára. Én mindig is azt mondtam, hogy egy ilyen összefogásra van szükség ahhoz, hogy azokat a nagyon nehéz változtatásokat, azt, amit Magyarország megújulásának nevezünk, végig tudjuk csinálni. Ezt egy kormány egymaga nem tudja végrehajtani. Nekünk folyamatos, rendszeres és masszív támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy a munkánkat az ország érdekében el tudjuk végezni. Na de visszatérve az ön kérdésére. Szerintem, ha egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor Három válaszom is van. Rosszul kezdődik. Az első az az, hogy egy olyan alkotmány, amely egy olyan népről szól, amely tiszteli a múltat, otthon van a jelenben, és nem fél a jövőtől. Ez világosan kiolvasható a szövegből. Másfelől, ez egy olyan alkotmány, ami az elmúlt 20 év legnagyobb hibáit orvosolja. Az alkotmánynak az a dolga, hogy megvédjen bennünket. Az előző, ideiglenes alkotmány két dologban nem tudott bennünket megvédeni, és ez a két dolog fáj ma legjobban mindenkinek. Az egyik, hogy szegények lettünk. Az állami és a közvagyont privatizálták, semmi sem védte közös munkánk megtestesülését, a nemzeti vagyont. Ez most védi az új alkotmány. Másfelől eladták a jövőnket, ellopták az országot, és eladósították az országot. Ez ellen védekezni kell. A mostani alkotmány meg fog bennünket védeni attól, hogy még egyszer ilyen előfordulhasson velünk. És a harmadik válaszom pedig az, hogy ez az alkotmány kiáll azok mellett, az egyszerű, de fontos értékek mellett, amit a magyar emberek a legfontosabbnak tartanak.
Gyakorlatilag elfogyott az időnk, és szerettünk volna még beszélgetni az Európai Unióról is, de ön azt mondta, hogy a jövő heti parlamenti beszéd után esetleg lesz erre majd mód, hogy ismét erre a témára visszatérünk itt a Magyar Rádióban is.
Ha hívnak, jövök.
Akkor még egy kérdés a legeslegvégére. Azért ön beszélt hitről, bizalomról, és valóban van egyfajta várakozás az országban, noha nyilván ez a Kánaán várás talán már nincs benne az emberekben, de mikorra tudja, mint miniszterelnök megígérni azt, hogy tényleg érezhetően jobb lesz?
Hát nézze, azt, hogy az ország kifele kapaszkodik a gödörből, azt szerintem most már józan észre alig, ha lehet vitatni. Hogy egyébként kinek a személyes életében ez a közös fölemelkedés mikor jelent könnyebb életet, simább, egyszerűbb életet, alacsonyabb számlákat, magasabb fizetést, nagyobb biztonságot a gyereknek, hogy mikor tűnnek el az éhes, nem sportoló, nem olvasó, nehéz helyzetben lévő gyerekek, és lesznek belőlük kiegyensúlyozott életet élni képes nebulók. Hát erre a kérdésre azt tudom mondani önnek, hogy nem egy időben fog ez bekövetkezni, hanem ez különböző időpontokban éri el a különböző rétegeket. Ugye van, akin tudtunk segíteni, mert van munkája a minden idők legalacsonyabb adórendszerével. Van, akin úgy tudunk segíteni, hogy majd, mert devizahiteles, hogy majd most megoldjuk a kilátástalan helyzetét. Van, akin úgy tudunk segíteni, mert szegény, hogy nem engedjük, hogy a rezsi fölzabálja a segélyét, vagy a munkabérét. Tehát mindenkinek próbálunk valamit segíteni abban, hogy előbbre tudjon jutni, és hogy érezze, hogy senkit sem hagytunk az út szélén. Ezért a szegények ugyanolyan fontosak, mint a jómódúak. Nem szabad szembeállítani a jobbmódúakat a szegényekkel, mert a jobbmódúak teljesítményére is szükségünk van ahhoz, hogy a szegényeken segíteni tudjunk. Ezért én egy valódi nemzeti együttműködésben gondolkodom. Az a fontos, hogy a nemzeti közösség minden tagja meglegyen arról győződve, hogy róla is szól, érte is szól a harang, róla is szól a történet, ő is benne van a misébe, ő is benne van a kormány látókörébe, és a kormány a legutolsó, legszegényebb, legnehezebb helyzetben lévő magyar emberért is mindig kiáll, az ő élete is fontos a számára. Ezt az érzést kell fönntartanunk, és akkor mindannyian előrébb fogunk jutni, mint ahol most tartunk.
Miniszter Elpor, köszönöm szépen!